Ez a Térkép Info, az ELTE Térkép Tudományi és Geoinformatika Intézetének podcast műsora, melyben két hétről két hétre beszélgetések hallhatók térképészetről, geoinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Vendégeink területük elismert kutatói, tudósai, vagy éppen hallgatók, akik valamilyen kutatási projekt révén betekintést nyernek egy-egy szakterület mélységeibe. Én Pál Márton tanársegéd vagyok, és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes és értékes tartalommal tudunk szolgálni. Ezt az adást 2023. december 8-án az intézetünk megalapításának 70. évfordulójára rendezett térképészeti tudományos napon rögzítettük.
Néhány szót a mostani előadókról. Mindketten országos tudományos diákkonferencián első díjat nyertek, Edina idén, Márton korábban, nem sokkal, 4 évvel korábban? Nem emlékszik rá, és Márton volt már Edinának a témavezetője a mostani UTDK-n. Ugye Márton abban a cipőben jár, mint Olán Kriszta kolléganőm, dolgozata be van adva, bírálók dolgoznak rajta, úgyhogy remélhetőleg tavasszal meg lesz a doktori védése. Edina pedig idén szerezte meg a mesterszakos diplomáját, és most első éves doktorandusz. Emellett mindketten már félállású közalkalmazottként is dolgoznak a tanszékünkön, intézetünkben. Márton rendszergazda, illetve Edina a Stipendium Hungaricum képzéseinknek a koordinátora. Ő foglalkozik a külföldi hallgatóknak bizonyos tanulmányi ügyeivel. Úgyhogy önöké a szó.
Talán annyiban egészítenénk ki tanárulat, hogy én tanácssegéd vagyok.
Aztán mondtam? Bocsánat. Nem sokáig, mert hamarosan adjunktus lesz, ha a dolgozatát megvédi.
De nem számít, ugyanis ez a téma még tanársegítségem előtti időszakból származik, és még egy kis kiegészítés, hogy ez Edinának nem az UTDK-s témája volt, hanem egy azt követő évben beadott új nemzeti kiválóság programban elnyert ösztöndíjas témája.
Ezt én nem is mondtam, hogy ez volt az OTDK-ja.
Nem, azért mondtam kiegészítésképpen, és nem helyreigazításképpen. Szóval ez a téma igazából teljes mértékben Edinának a munkáját dicséri, én csak témavezetőként próbáltam esetleg olykor akadályozni a munkáját. Úgy döntöttünk, hogy ketten adjuk elő, már csak azért is, hogy én az alapfogalmakat fölvezetem, ugyanis ez az előadás, illetve az ezt felölelő, hát hogy mondjam, témarendszer, ez kettőnk doktori témájának a, hát talán úgy mondom, egyszete. Én földtudományi örökségvédelemmel és a térinformatika ezzel való kapcsolatával foglalkoztam, és foglalkozom Edina pedig földtudományi örökségvédelemmel és az ebben alkalmazott távérzékelési lehetőségekkel. Ahhoz, hogy egy picikét mélyebben az átlagembernél belelássunk ennek a témának az összefüggés rendszerébe, elkerülhetetlen, hogy néhány fogalmat megpróbáljak bevezetni. A geodiverzitás fogalommal nem tudom, hogy ki az, aki találkozott, ki nem, az biztos, hogy a biodiverzitásról már mindenki hallott. Ennek analógiájára a geodiverzitás, ez egy szép magyar szóval, földtudományi sokféleséget, ugye a földtudományi tényezők sokféleségének ezzel a szókapcsolatot tudjuk jellemezni. Ezt a sokféleséget annak mesdjéjén, hogy az egyes elemek rendelkeznek tudományos jelentőséggel, vagy éppen nem rendelkeznek, kettő részre tudjuk bontani. A bal ágra nézzünk most, attól függően, hogy egy földtudományi elem, objektum, érdekes földtani formáció, sziklafa, stb. Kőfejtő, egy adott helyen található-e, az eredeti helyében található-e, akkor ezt geohelyszínnek nevezzük. A geohelyszín szó az igazából magyarítása az angol geosite, geosite és az angol geotó szónak, ami a címben is szerepelt, ez ugye szép magyarul az geohelyszínnek nevezzük, ez van helyben, geoörökség, meg pedig amikor már nincsen helyben, tehát exit található, például amikor ősmaradványt elviszünk egy múzeumban bemutatni. Na ezek az objektumok azok, amik aztán a geoörökségre, tehát a földtudományi örökségnek a tárgykörébe tartoznak, amivel a földtudományi örökség foglalkozik, majd mindjárt mondom, hogy hogyan. A geoparkok pedig ennek a kialakult intézményrendszerei. Csak egy gondolat erejéig lépjünk be a jobboldali árba, ahol ugyan a földtudományos elemekről és sokféleség bizonyos elemeiről van szó, de ebben az esetben a tudományos jelentőség nem annyira fontos. Milyen jelentősége lehet még a földtudományos elemeknek, hogyha nem tudományos? Például társadalmi, kulturális jelentősége. Mire használják az adott felszínformát, földtani képződményt az egyes korokban, az egyes korokban élő emberek? Gondolhatunk itt például a barlanglakásokra, vagy akár különböző vallási céllal emelt vagy alkotott képződményekre, amelyeknél a tudományos szeret inkább háttérbe szól. Na, ez a kettő ág ismét találkozik egy középső ágban, igenis mind a kulturális, mind a társadalmi, mind pedig a földtudományos értékekkel foglalkozik a földtudományos örökségvédelem és a geoturizmus. Na, ezt a fogalomrendszert kezdjük el vizsgálni a Balaton felvidéken, pontosabban a Bakony-Balaton Geoparkban, és oda jutottunk, hogy hát nagyon jó, ha ezt a terepen vizsgáljuk, és a terepen értékeljük, kimegyünk, kirándulunk, stb. De mennyire jó lenne ezeket a helyszíneket nem csak terepi körülmények között vizsgálni, hanem esetleg még nézegetni, hanem otthon, számítógép képernyővé előtt, interneten, telefonon, nem is feltétlen nekünk, akik ki tudunk menni a terepre, hanem azoknak, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudnak oda menni megnézni ezeket a szép tudományos, illetve turisztikai szempontból jelentős képződményeket. Milyen eset lehet ez, amikor tényleg valaki fizikailag nem tud oda kimenni? Ez hogy részesülhet ebben az élményben? Aki esetleg a világ másik táján lakik, de értesül arról, hogy milyen tudományos jelentőségű területről van szó, azt sem feltétlenül fog tudni elutazni ide a geoparkba. 12 helyszínt jelöltünk ki, amelyről aztán 3D modellezést végeztünk, majd itt lesz a későbbiekben szinte mindegyikről egy-egy fénykép. Ilyen valószínűleg a legtöbben már hallottak ezekről a helyszínekről, Csobán-Szentgyörgyhely, stb. Ott a Balaton felvidék és Bakon környékén. Erre a felmérésre előre megterveztünk terepi napokat, amely több helyszínt egyszerre is akár tudtunk felvételezni, és nagyon fontos cél volt az, hogy ne csak önhatalmulat készítsünk azt a 3D modelleket, amiket úgy gondolom, hogy nagyon jól alkalmazhatók és nagyon szépek, és így tovább, hanem kérjünk erre felhasználói visszajelzést. Mit gondol a célközönség arról, hogy hogy néznek ki ezek a modellek, és ezek aztán legfontosabb kérdésben, mire használhatók? Mit gondolnak ők arról, hogy mire használhatók? És nem csak a mindennapi felhasználók akár, hanem a Geoparkkal, a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkkal is nagyon aktív kapcsolatban voltunk, és tőlük is visszajelzéseket kaptunk arra vonatkozóan, hogy ezeket a modelleket a későbbiekben ők mire tudják hasznosítani. Előbb láttunk egy általános földrajzi térképet a területről. Itt egy földtani térképet láthatunk, ami földtani térképpel hát igazából megpróbálom bizonyítani azt, hogy ez a terület igenis érdemes arra, hogy nagyon változékony, változatos, sokféle terület címszóval illessük, és igenis érdemes különböző alakzatokat itt modellezni, hiszen nagyon színes ez a földtani térkép, a jelmagyarázatot direkt nem raktam oda, hiszen eleve nem lehetne így ebben a kivetítő méretben elolvasni, de láthatjuk azt, hogy tényleg az óidőtől kezdődően, tehát hiszek a barnás képződmények vannak ott, kicsit szürkés képződmények, amik tényleg a 400-500 millió éves kőzeteket jelenthetik, onnantól igazából egészen a kora múltig, hát földtörténeti értelemben visszanyúlva. Láthatunk vulkáni képződményeket például a Tapolcai medencéből és a Balaton felvidék egyéb részeiről, Tihanyi félszigetről. Szóval egy nagyon színes területen tudtunk szerencsére dolgozni. Na de hogy a geoturizmus mint olyan hogyan jön ehhez és ez mit is jelent, amit az előadás elején már említettem, nem feltétlenül csak tudományos szempontból jelentős helyszínekről van szó, hanem olyan szempontok is fölmerülnek, hogy ezeket a tudományos szempontokat kulturális, illetve társadalmi szempontokkal kössük össze. Na ennek az összekötésnek a szálai a geoparkok. Ezek olyan nyílt intézmények, amik egyébként idehaza semmiféle védelmi jogkörre nem rendelkeznek. Ezek egyszerűen tudomány népszerűsítő intézmények, amik a kulturális és az etnográfiai társadalmi folyamatokat próbálják kapcsolatba hozni a földtudományi értékekkel, és ezek kontextusában ezeket végül bemutatni. Három ilyen geopark van Magyarországon, kettő jelenleg már UNESCO védettség, vagy a UNESCO erdővé alatt működik. Egyik a Bakony-Balaton UNESCO globális geopark, a másik pedig a Novograd geopark, és most készül fel a harmadik, a Bükkvidék geopark, ami jövő tavasszal nagy reménységem szerint elnyeri ezt a tisztséget. Egyébként egyéb szervezett intézmények is szerveznek, vagy foglalkoznak így geohelyszínekkel, geotópokkal, más naturparkok, nemzeti parkok, amelyek földtudományi értékekkel bírnak is, szerveznek programokat, tudomány népszerűsítő tevékenységeket ezek bemutatására. Ezek a geohelyszínek pedig azok a helyszínek, amelyek ugye mi kutakodásaink tárgyát alkották. Na de hogyan történt mindez a méregetés, ez a felmérés, ez a modellezés? Hát mindenki, aki már itt akár az MFTTT, akár pedig itt az intézethez kötődő előadásokban részt vett, az hallhatott arról, hogy néhány évvel ezelőtt a drónos műveleteknek a jogi környezete egy kicsit megszigorodott. Ezt vonta maga köré igazából azt a tényt is, hogy eseti légteret igényelnünk, ami kötelező a természetvédelmi légtérben. Hát nem olyan egyszerű, azért nem lenne anyagi vonzata van, hosszú az átfutási idő, stb. Na most ez a helyzet amiatt, hogy a nemzeti parkkal, illetve a helyi természetvédelemmel jó kapcsolatot sikerül kiépíteni, de jelentősen megkönnyült számunkra. Szerencsére, úgyhogy viszonylag rövid idő alatt, relatíve hosszú távra, több mint fél évre sikerült repülési engedélyt szereznünk a nemzeti park területén a természetvédelmi szempontból korlátozott légtereken. Ugye ezt a Veszprém vármegyei kormányhivatal állította ki végül a részükre. Fontos időjárási tényezőket figyelembe kellett venni, repülési tényezőknél, ebben nem szeretnék belemenni. Teljesen egyértelmű, hogy szakadó esőben nem fogunk és viharos szélben repülni, ami azért néha keresztül húzta a számításainkat. A terepi munka, mint olyan egy DJI Phantom 4-es eszközzel zajlott, mind a 12 geohelyszínt ugye fölkerestünk, oda mentünk, repülési feladatokat hajtottunk végre. Hát 2 plusz 1 felvételezési módszerrel volt manuális repülés abban az esetben használtunk, amikor hát automatikusan nem tudtuk fölvételezni az objektumot, ezek zöldben függőleges példa, függőleges sziklafalak voltak, itt a hegyes nővel egy tökéletes példa, hiába megyek én fölötte horizontálisan a drónnal több sávban, attól még a vertikális fal nem fog jobban látszódni, tehát ott muszáj vagyok manuális felvételezést végezni, pontosabban nem én, mert Edina csinálta. Volt az automatikus felvételezési módszer, ahol inkább horizontális kiterjedési objektumokat mértünk fel, például Tihanyban volt az Aranyház, vagy éppen a Szentvékállai kőtenger ilyen horizontális irányban kiterjedésű objektum. Volt még egy olyan felvételezési módszer, ami kudarcot vallott, például erős környezetben, ahol drónnal nem tudunk felszállni, a mobiltelefonnal próbáltunk felvételezést végezni, fotogrammetriai felvételezést, hát ez azért nem sikerült tökéletesen, de nem is baj, mert ezek nem voltak olyan jelentős objektumok. Az automatikus képrögzítéshez használtunk ugye 80%-os vízszintes átfedést, azért, hogy a képeinket aztán jól összetudjuk utána montírozni pontfelhőben, és hát nagyon nagy adatmennyiséget kellett dolgozunk, ugyanis 1000 kép volt a minimum, ami egy helyszín esetében az adathalmaz tartotta, hát ez 12 helyszín esetében 12.000 kép, hát 5-6 megabájtos fényképek, meg akkor előttem, hogy mennyi adatot kellett, aztán földolgozunk. Így szeretném átadni a szót Edinának.
Minden egyes terepi felmérést azt követte, hogy a elkészült felvételeket feldolgoztuk. A kutatás elején célul tűztem ki, hogy egy olyan nyílt forráskódú szoftvert használjuk, ami mindenki számára szabadon elérhető, ez a WebODM volt. Viszont elég hamar rá kellett jönnünk, hogy a nagy mennyiségű képek miatt nem tudunk ezzel gyorsan és hatékonyan dolgozni, ezért a könnyebb kezelhetőség és a nagyobb pontosság érdekében áttértünk az Agisoft Metashape nevű szoftverre. Ebben első körben betöltöttük a képeket, majd a szoftver egymáshoz igazította a felvételeket, és elkészültek a ritka, illetve a sűrű pontfelhők. A sűrű pontfelhőket tovább szerkesztettük, levágtuk a felesleges részeket, illetve a növényzettől is meg kellett tisztítani. Így mindegyik modell elkészült, mindegyik geomai színnek a 3D modellje így készült el, illetve mindegyik esetében textúrát is kellett exportálnunk, ami egészen pontosan a színét jelenti mindegyik geomai színnek. Ezt követően a modelleket egy nyílt forráskódú kutatási célra szabadon elérhető webes tároló helyre töltöttük fel, ez a Sketchweb volt. Itt a mindegyik modellnek az utolsó lépéseit állítottuk be, megjelenítését, színeit, megvilágítását, illetve az előnézeti képet is. Az előnézeti kép az egy kicsit később lesz fontos. Miután ezeket a beállításokat meghatároztuk, egy másolható kódrészletet kaptunk, ami a második képen látható. Ezt a kódrészletet könnyen be tudtuk illeszteni annak a weboldalnak a kódrészletébe, amit ezt ezzel párhuzamosan készítettünk. Ugyan ezt említettem, készült egy weboldal. Ezen a weboldalon a felhasználók szabadon elérhetik a modelleket, illetve a témához kapcsolódó további érdekes információkkal is gazdagodhatnak. A weboldal felső részén találhatóak a navigációs gombok, az a navigációs panel. Erre rákattintva a megfelelő helyre jutunk a weboldalon. A weboldal maga két részre osztódik szét, egyik részen megtalálhatóak a modellek, a másik részen pedig az egyéb információk, amelyeket tudunk olvasni, esetleg tájékozódni. Mindegyik modellre rákattintva a kurzor segítségével lehet nagyítani, forgatni, illetve teljes képernyős nézetre is van lehetőség. A weboldal elkészítéséhez HTML-t, JavaScript-et, CSS-t használtunk, továbbá a telefonon és számítógépen is szabadon elérhetőek. A weboldal elkészülését követően készítettünk ehhez egy kérdőívet is, mivel fontosnak tartottuk, hogy a társadalom által visszajelzést kapjunk, hogy ez a weboldal, ez a modellek milyen hatással vannak a társadalomra, illetve hogyan lehet ezt hasznosítani, illetve a felhasználóknak mi a véleményük. A kérdőívezésnél fontosnak tartottuk azt, hogy mindenféle korosztály adjon visszajelzést, illetve földtudományi szakemberekkel túl, egyéb emberektől is kértünk válaszokat, véleményeket. A kérdőívben többféle kérdéssel találkozhattak a kérdőívkitöltők, voltak egyszerű válaszok, volt, ahol 1-5 terjedő skálán kellett értékelni az adott témát, illetve volt, ahol szabadon is kifejtették a véleményüket, javaslatokat tehettek, vagy éppen megjegyzéseket. A kérdőívezés 2 hónapon keresztül zajlott, és 127 válasz érkezett hozzánk. Legelőször azt vizsgáltuk, hogy meg tudta egyáltalán a felhasználó nyitni az eszközén a weboldalt, a modelleket meg tudta tekinteni, illetve átláthatóan egyértelműnek értékelte a weboldalt. A válaszadók 80%-a úgy vélte, hogy teljes mértékben átlátható és gond nélkül meg tudta nyitni a weboldalt. Ezt követték a modelleknek a textúrája, azaz a színe, hogy mennyire lehet látni rajta a geológiai egyediségeket. Ez csupán a felhasználó felének tetszett, a többi felhasználó úgy értékelte, hogy ezzel még van mit tovább fejleszteni, elkezdtek javaslatok is a végén. Ezt követően a felhasználhatóságot vizsgáltuk. Itt különféle opciók közül választhattak, hogy mennyire gondolják felhasználhatónak az adott módszer. Legtöbb szavazat az érdekességre érkezett, ezt követte az oktatás, kutatás, illetve a túratervezés. Az oktatásban és az ismeretterjesztésben betöltött szerepéről is érdeklődtünk, a választadók úgy vélték, hogy igenis fontos ezt beleépíteni az oktatásba. Az egyik legmegosztóbb kérdés az volt, hogy ezt az egész módszert mennyire tartják technológiai újításnak. Ez azért volt megosztó, mivel a választók egyharmada vélte úgy, hogy igenis, ez egy technológiai újítás, a többiek nem feltétlenül tartották ezt egy új dolognak. Az újítás befogadásával kapcsolatban olyan visszajelzések érkeztek, hogy a válaszadóknak a nagy része úgy vélte, hogy a társadalom befogadó erre az újításra, viszont nem teljes mértékben. A kérdőív végén lehetőség volt szabadon kifejteni a véleményüket, illetve esetleg javaslatokat tenni, valamint megjegyezhették, hogyha valamivel problémájuk volt. Itt érkeztek különféle válaszok, de legtöbben az annotációk hiányát jelezték felénk, mint például, hogy a földtani képződmények nincsenek feltüntetve a modelleken, illetve információs táblák hiányában nem teljes a földtudományi ismeret átadása. Továbbá a modelleknél zavaró volt az is többek számára, hogy a modelleknek a negatív oldala is látható volt, így az nem sok mindenkit megzavart abban, hogy értelmezze a látottakat. Továbbá a méretarány hiánya is zavaró volt, hiszen nem tudták sokan elképzelni, így hogy mekkora is az adott objektum a valóságban. Javaslatként megfogalmazódott az, hogy a térbeli elhelyezhetőségnek az érdekében ajánlott lehet a weboldalra egy áttekintő térképet beszúrni, így amikor éppen oda téved egy felhasználó, akkor tudja, hogy meg tudja nézni azt, hogy a Balaton felvidéken éppen az adott objektum hol helyezkedik el, hogy lehet azt megközelíteni. Magának a kutatásnak a fő célja az volt, hogy egy újszerű, fenntartható, tudományos kommunikációs technikát alkalmazzunk a geoturisztikában. A maga a módszer, maga a mintaterület és a modellek egy jó alapot adhatnak arra, hogy további geoturisztikai, további geohelyszíneknek a modelljét is elkészítsük, akár itt ebben a geoparkban, vagy Magyarország további geoparkjaiban is. Továbbá az oktatásban is fontos szerepet nyújthat, mivel már a kisiskolások is találkozhatnak olyannak, hogy mindezek a geológiai képződmények hogyan is néznek ki azok a valóságban. Továbbá nagyon nagy lehetőség azokra, akiknek fizikai korlátjaik vannak, így nem tudnak feltudományi ismeretekben részesülni az adott helyszínen, de az otthonaikban ugyanúgy meg tudják ezt tekinteni. A dia felső részén látszik, hogy milyen támogatások segítették a kutatás lényegét. Köszönöm a figyelmet!